Egy vele készült interjúban 6 vagy 7 évvel ezelőtt azt mondta, hogy idézem, talán még lehet 10 erős évem a pályán. Persze kötve hiszem, hogy komolyan gondolt ezt a 10 évet. Valamiért nehéz elképzelni nyugalomba vonult színészként, lehet, hogy csak magunk miatt. Vannak még olyanok, még ha kevesen is, mint ő, akinek a hiánya bizony erősen feltűnne. Hallmann Péter a vendégem. Azt azért nem akarom elhinni, amit itt a bevezetőben mondtam, idézve egy korábbi interjút, hogy elképzelted tényleg magad, amint a színészettől visszavonultan élsz? Van ennek a 10 évnek, amit 6 évvel ezelőtt ígértél realitása? Milyen lenne akkor az életed színészet nélkül?
El tudom képzelni, meg kizárt dolog, hogy meglegyek nélküle. Én véletlenül kerültem erre a pályára, és alig, ha nem, mazlim volt vele olyan vonatkozásban, hogy mindazokat a hiányokat, amiket éreztem kölökkoromban, egészen kisráckoromban, azt pótolandó a színészet rendelkezésre. Hát én akkor még azt nem tudtam, hogy a színészet, tehát hogy mondjam, ha egy kicsikét romantikusan próbálnám, vagy okoskodva próbálnám magam kifejezni, akkor azt mondanám, hogy úgy jártam, mint az ősember, aki, ha egy sikertelen vadászata volt, akkor oda az a lefestett a barlangfalára a sikeres vadászatát, hogy egy kicsit megnyugodjon a következő vadászatig.
De mi ezt kezdenél te, ha nem színész lenni?
Nem tudom. Nem tudom. Azt hiszem, én már nem tudnék mással foglalkozni. Még azt talán kitölti a figyelmemet, hogy nagy élvezettel nézem az emberi viselkedéseket.
Milyen szituációban?
Bármilyen, legyen az bármi. Nagy élvezet számomra például, és nagy energiákat érzek magamban arra nézve, hogy van egy jövevény, 2 éve, lassan egy hónap hiány, egy unoka, és látom azt, most már érettebb fejjel látom azt, hogy egy ember, egy teljesen önmagának való ember, egy egyéniség, egy pici egyéniség, nem is lehet, hogy már nagy egyéniség, csak egy pici ember, hogy mekkora óvatossággal és ügyességgel kell közelíteni abba a körbe, amiben ő már létezik, mert maga köré már von kört.
Uh-huh. Ez azt is jelenti, hogy mondjuk cél nélkül is képes vagy akár hosszú perceket vagy órákat szemlélődni, figyelve az ő személyiségének a kibontakozását?
Igen, a dolog annyira működik, hogy most épp vasárnap a közös ebédnél a gyereket, ugye mindenki élvezetten néz ezt a kisgyereket, egy nagy unikum, a kiskölök.
Ő a fiadnak a?
A lányomnak a kislánya, és az édesapa pedig az király Attila, király Leventének a fia. Ő az édesapja. És valamennyien néztük, elragadtatva a gyereket, aki ezt azonnal fölfogta, a gyerek 23 hónapos még csak. És azonnal mondta, hogy ne. Tehát egy ekkora kölök már érzi, hogy ebbe a körbe nem egy, hanem egyszerre 5 vagy 6 ember kíván betörni, és ezt már van érzéke ahhoz, hogy ezt a dolgot távol tartsa. Hagyjatok engem, legyetek olyan szívesek ebédelni. Tehát én ezeket a viselkedéseket, amíg elnézem, addig nagyon jól el vagyok. Ezzel aztán ki is bújtam afel, hogy alig, hanem sírhatnék, ha lenne, ha nem tudnék színészkedni.
Egyéb iránt nincs az úgy, hogyha az ember ennyi évtizedet eltölt egy pályán, akkor már nem sok mindent ambicionál. Vagy meg tudsz győzni az ellenkezőről, mert ez mindenkinél lehet másképpen.
Annyi sok minden van az utóbbi időben, az utóbbi években. Annyi sok minden van, ami az embernek keserű szájízt okoz.
Azaz?
Hol is kezdje az ember? Ez egyáltalán alkalmas-e? Abszolút műsor alkalmas lenne, csak én alkalmas vagyok-e arra, hogy ezt épp most mondjam el. Mindig is elfogódott voltam az emberekkel szemben, mindig gyanakodva néztem őket. És útravalóként a főiskola elvégzésekor Ádám Ottótól, akinek rengeteget köszönhetek, kaptam még egy komoly terhet, ami még inkább megerősítette azt, hogy minden emberi viselkedésben elsőként azt figyeljem, hogy ez a viselkedés hasznos-e, vagy kevésbé. Egy közösség életében egyáltalán önmaga számára hasznos-e, ahogy éppen viselkedik. Uh-huh. Mások számára nem káros-e, hasznos-e. Azt az álláspontot kaptam meg tőle, aminek értelmében megjegyezhetek valamit, hogy ez jó-e, vagy rossz, segít-e élni, vagy sem.
Ezt mihez képest mondod?
Nagyon sok olyan színházi jelenség van, amire azt mondhatom, hogy az nem is mérgembe, és azt hiszem sokszor igazán van, hogy minden olyan művészeti produkció, legyen színház, vagy bármi más, amelyik nem segít élni, az számomra nem érdemlik a művészet címet.
Azt mondod, hogy kritérium tehát az, mint minimum kritérium, hogy nem segít, tehát hogy segítsen élni?
Segítsen élni, igen. Segítsen eligazodni a dolgok között.
És sok olyan dologban van akár neked is részed, vagy csak passzív szemlélőként azt látod, hogy nagyon sok olyan dolog történik, ami nemhogy nem segít élni a színház dolgában, hanem hátráltat?
Nagyon sok olyan színházi előadásról tudok, láttam, amelyik arra szeretné fölhívni a figyelmet, hogy az élet förtelmes, az élet kibírhatatlan, az élet mocsok, hogy rengeteg visszaéléssel teli. Ez van is. Tehát kellene ezt megkerülni, de úgy ábrázolni az egészet, hogy mindezt, ami nehezít az embernek az életét, újra produkálja a színpadon, azt gyalázatnak tartom. A Dosztojevszki is tudta ezeket a dolgokat, és mitől van az, hogy mégis mindig ott van benne valami fény. Annál jobban lerángatni emberi sorsot, vagy úgy ábrázolni, hogy milyen mélyre süllyedhet egy ember a lehetőségeihez képest, mint ahogy ezt Dosztojevszki tette. És ott megmutatni, amikor tényleg komoly baj van, amikor már véglényként él valaki, mondjuk akár a feljegyzések az egérjukból darabban. És mégis ott van valami humor, meglepő, humor és fény, valami fény, aminél rálátok az egész, és rendezni tudom.
És ezt sokszor nem látod a mai előadásokban?
Nem.
Egyébként te olyan kategória vagy már? Azt gondolom, hogy igen, tehát ez egy költői kérdés, de azért szeretném, ha konkrétumokkal behelyettesítenéd, aki bármit megengedhet magának, magyarán olyan darabban vesz részt, amiben éppen a kedve telik?
Nem, sajnos nem. Sokszor diktálja a pénztelenség is az, hogy sok olyan dolgot vállalok fel, amit talán nem kellene, vagy jobban át kéne gondolni.
Még manapság is?
Még manapság is. Nem tehetek mást, vinnem kell mindazt, amit megteremtettem ez alatt a 35 évi színészet alatt, azt fent kell tartanom. Nincsen semmiféle extra igénye, sem nekem, sem a családomnak, se a gyerekeimnek, senkinek, és mégis szükségem van, hogy előteremtsem azokat.
Akkor ilyenkor olyan előadásban is belemégy, amit egyébként szíved szerint
igen,
nem vállalnál?
Igen, van egy olyan. Vagy azzal áltatom magam, hogy biztos találok benne olyan pontot, amit amúgy nehéz lenne megoldani. És mindaddig, ameddig találok benne olyasmit, verem át magam ezzel, amíg az gondot okoz színészileg, hogy esetleg úgy vigyem át az egész balhét, idézőjelben mondom ezt, balhét, hogy van emberi tartalma, amíg ez feladatot okoz, addig gondolom, hogy még tisztességes úton jár a színészetem.
Te hány éves vagy?
Egy pillanat, 67-ben vagyok.
A legsokoldalúbb színésznek tartanak, én nehezen is tudnám elhinni, hogy ezt én mondom, majd te legfeljebb nem erősíted meg, jó? Hogy van-e olyan szereptípus, amit te a személyiségeddel nem tudnál megjeleníteni? Ha lenne ilyen, és akár eljátszottad volna valamikor azt a szerepet, ami egyébként úgy gondolt, hogy nem rád való, most utóbb elárulnád? Bevallanád?
Egy csúnya pasas vagyok, az is voltam.
Mi a csúnya pasas?
Hát nem vagyok, hát ugye nem egy szálfa termet. Nincs göndörhajam, nincs
jó, meg vagyok, nem csúnya. Nagyon hasonlít az Jack Nicholsonra, még külsőleg. És még az eszközeid is, azt észrevetted?
Azt nem.
Hihetetlen a kezetek használata, mintha ikertestvérek lennétek.
Más, nem vagyok amorózó, akkor mondjuk így. De ez engem nem zavar, hát cserébe viszont voltam sok más minden. De az ember lelkeményen azért mindig ámulattal megálltam a Kemmel reklám előtt, hogy ennél frankó pasast a világon nem lehetne főtalálni, mindenki ott áll a nyerekkápa mellett.
Vágyakoztál Marlboro reklám figurának?
Igen, én mindig gondoltam, hol magamnak ide egy finom kis grübbelét, mint ezeknek az erős természetű férfiaknak van egy ilyen. De hát ezen persze most röhögtem én akkor is, de hogy ellelt bámultam az, hogy de jó lenne az egy kicsit így kinézni. Hát most már mit csinálják ezzel?
Minek egyébként?
Hát... ezt mondom én is persze, de egy pillanatra az emberek odalibben a gondolkodása.
De szép pasasokat is el tudtál játszani, éppen olyat osztottak rá. Tehát a visszatérve az eredeti kérdése, a személyiségedből mindenki telik. Nem hiszem, hogy van olyan van olyan színész kategória, vagy olyan darab, vagy olyan alakítás, amit te úgy értékelt, hogy ezt nem tudod megcsinálni. Van? Volt olyan?
Furcsa példa, volt azért, volt. Szerettem volna Hamletet lenni. Rendszeresen kihúzzák a Hamletből például azt a mondatot a vívásnál az utolsó, az ötödik felvonásban, hogy tikkad, mert kövér. Valamitől már akkor is, amikor Shakespeare-ek játszották, valamitől egy ilyen szép szők hercegre
csinálták. Mert ha benne adják a mondatot, úgy gondolod, hogy akkor Hamlet a tiéd lehetett volna?
Mindig szívesen hivatkozok magamra ebbe erre a mondatra, hogy lehet, tehát miért ne lehetne egy kicsit puha intellektus, akinek ennyi is komoly baja van a világgal, mint a Hamletnek.
Hosszú pályát során, ahogy így végignéztem, sok társulatnál megfordultál, mindig a komfort érzeted diktált, ha odébáltál valahonnan, vagy olyan típus vagy, aki örökké a helyét keresi?
Mindig szeret, egész kicsi kölökkorom óta szerettem volna közösséghez tartozni. Ha valakinek van vágya ebben a szakmában, hogy közéjük tartozzam, akkor az én vagyok. És ezzel egy időben bosszantó módon párhuzamosan ugyanannyi tiltó dolog jelenik meg bennem. Ezt nem szeretem, azt nem szeretem, azzal nem vagyok azonos. Ez egy hihetetlen, ez egy izometriás őrült gyakorlat. Ugye két dolog feszül egymásnak, egyszer közéjük tartozni, és nem bírok, és annyi a fenntartásom, hogy kikkel vonjam magam ez alól,
mert mi az, ami téged bosszant egy társulatban, vagy társulaton belül?
Hogy nem közösségi emberek az esetek nagyobb részében, nem azok.
Ez mit jelent?
Valami banda szellem mindig adódik. De igazán nincs, hogy mondjam, az igazán meghirdetett nagy közös gondolkodások egy darab érdekében, azok már nem már nagyon nem működnek. Itt többnyire, az Isten bocsássa meg, hogy ezt mondom, itt többnyire a rendezők kispánában megálmodott dolgai működnek a színpadon. A színész lassan nem alkotótárs, hanem végrehajtó közeg.
Ez így van veled mondjuk a Katona József Színházban is?
Egy-két esetben előfordult már, hogy így esett.
Te ott a helyeden vagy?
Azért vagyok a helyemen, mert ebben a pillanatban alig találok jobbat, vagy nem. Tehát nekem ott jó helyem van, és ezt most nem azért mondom, hogy valamilyen módon korrigáljam az korábban elhangzottakat. Az a színház, még gondolkodásában még mindig, és mentalitásában még mindig legközelebb áll hozzám. Ennek ellenére becsúsznak olyan dolgok, mint, na most itt nem kívánom azt mondani, vannak olyan előadások.
De nem látlak elégszer foglalkoztatva.
Ezt meg kéne kérdezni, hogy ez hogyan van. Volt egy időszak,
neked nincs
amikor...
Érzésed?
Dehogy nincsen, van. Annyira, hogy idén nyáron beszéltem a színház igazgatójával, Zsámbéki Gáborral, egyenesen föltettem a kérdést neki, hogy egyetlen kellek én nektek? Ő biztosított afelől, hogy igen. Akkor még tettem egy olyan kísérletet arról, és mindenkinek, itt már egy kis bizonytalanság volt,
de ha mindenki a rendezőket érte.
Igen, igen, vagy mindenki ugyanígy van vele, hogy velem rendben, tehát én velem lehet dolgozni? Nem. Egyik rendező múltkor például ebből a színházból, nem nekem szánta mondatot, de amikor elkéreckedtem tőle egy napra, nem azért, hogy lógjak, távol álljon tőlem, de ha úgy tudja beosztani a próbát, hogy engem kicsit hamarabb tud elengedni, hát akkor én bizony nagyon jól járni, egy ügyemet kellett volna intézni. Már nem nekem szánta mondatot, de hallottam. Menj el, legalább addig se idegesítesz. Na, ezt hova tegyem?
Ezt minek tudod be? Te egy nehéz pasas vagy?
Hát, hogy kinek mennyire vagyok én nehéz, nem tudom. De van egy olyan gyanúm, és vagyok azért annyira büszke is, hogy akinek nehéz pasas vagyok, az... Üljünk le beszélgetni egymással, mert ez jövőre van baj.
Uh-huh. Értem. Van egy érdekes epizód az életedben, azt mondja, 91-ben a Katona József Színházban mentél volna, és idézlek téged, azt mondtad, nem kellettem. Tekint, hogy akkor már ugye rég az voltál, aki mellesleg egy Kossuth Díjjal a hátad mögött, hogy nem kellettél, miért nem kellettél, de hát akkor most már egy kicsit megfejtem, most is az az időszak van, amikor úgy érzed, hogy lehet, hogy most sem nagyon van rád szükség.
Igen. Ez akkor nagyon drámai volt. Kár, hogy nem mondták meg, hogy miért nem. 3 vagy 4 évek, nem, hány éve, azt mondja, ez volt. Mikor kerültem én olyan 90-ben, 91-ben, vagy mikor, már nem is tudom. Tehát amikor oda kerültem, ahhoz a színházhoz, akkor tudta meg, hogy egyszerű volt az oka a dolognak. Egyszerűen nem tudtak volna nekem adni mit munkát, mert az én szerepkörömön voltak. akkor volt egy sorszínész, elment attól a színháztól, üres helyek támadtak, és azt betöltendő kellett az én személyiségem. A baj az, hogy egy ilyen, hogy nem mondták meg azt, hogy miről van szó, amiatt én 3 évig vagy 4 évig a cipő mellett jártam.
Az mit jelent?
Hogy leírtam magam azt, hogy nem kellek egy olyan színházat, nem kellek, akinek az ízlése hozzám, hogy az én ízlésemhez a legközelebb álló, nem kellek. Na most én, aki, mint mondtam előbb, Gőzerővel folyamatosan egy társulathoz, egy csoporthoz, egy eszmekörhöz kívántam csatlakozni. És szerettem volna közéig tartozni, szerves része lenni az egész társaságnak. Egyszer csak egy ilyen általam óhajtott csapatból valaki azt mondja nekem, hogy nem kell ezt, most majd szólunk, ha igen. Borzasztó volt. Nagyon érzékenyen érintett.
Ez a te szakmai önérzetedet jelentősen kikezdi?
Igen.
Igen? Akár igen, és képes vagy elgondolkodni, hogy nem vagy annyira jó színész, mint amennyire mondjuk...
Hajlandó vagyok magam ostorozni. Ugye túl nagyok a kikötések, ám óvó magammal szemben, és az a batyó, amit hála az Istennek, néha teherként, néha hihetetlen üzemanyagként viselek magammal, mert Ádám Ottótól kaptam. Tehát én hajlandó vagyok magam ostorozni, hogy mi van, mi történt, hol hibáztam el, mit követhettem el. Rettegek attól, hogy tévedjek. Ha valami sarkal engem ebben a mesterségben még munkára, az, hogy nem tévedhetek, nem szabad tévednem, ami szerencsésen ez az iparkodás összeesik azzal.
Mi vagy ki a te kontrollod? Ha már a tévedést
mondod. Mi az
mondod.
Én kontrollom?
Tehát honnan tudod, hogy nem tévedsz? Önkontroll működik, még úgy gondolod, vagy pedig van egy
ha meg tudom magam, igen, értem, igen. Főleg onnan, hogy ha hibázom is munka közben, magammal meg tudom tárgyalni. Van bennem egy nyugalom, hogy egy munkafolyamatról van szó, ezen lehet javítani, lehet segíteni, lehet így, lehet úgy, lehet amúgy. Minél kisebbek a lehetőségek arra nézve, hogy ezt egy közösségben, elfbaráti közösségben, amelyiknek tagjai hasonló, fontos véleménye van döntő dolgokról a színészetet illetően, minél kisebb ez a kő, akivel ezt meg tudom tárgyalni, annál inkább megint magamra maradok, annál inkább bajba vagyok.
Szerteszét van ez a szakma, nem? Van egy ilyen érzésed neked is?
Hát igen, sok minden oka van ennek a dolognak, és nem lehet mutogatni sajnos, mert mindenki szívja.
De azért mondjuk tartósan elhiszed magadról, hogy te nagyon nagy színész vagy?
Sose törődtem ezzel. Soha. Isten a lelkem rajta. Soha ezzel nem. Az elején a pályám elején. Sokat irigykedtem, ha valakinek jobban ment. Színészé gondolom, akkor váltam, amikor ez egy cseppet nem érdekelt már, csak az volt a fontos, hogy az egész jó sikerüljön.
Elolvastam egy rakás kritikát, és lehet, hogy a választás bár véletlenül, de így alakult, egy sem volt, komolyan mondom, egy sem volt közöttük, amelyik lehúzott volna. Annál több valóságos ömlengést olvastam. Szereted, ha ilyen hájult dicséretekkel halmoznak el?
Hála az Istennek, én tudom azt, hogy nem tudom, hol nézted ezt meg, ezeket a kritikákat. Hihetetlen mázlim.
Ez miért? Most nekem, sokat bántottak?
Rengeteget. Hát nem voltam igazán liblingi ezeknek a nagy kritikusoknak, és itt most kapásban mondani két nevet nem mondom. A szakma úgy is tudja, hogy kikről van szó.
Én nem mi voltam volt a kifogásuk? Mi volt a kifogásuk ellened?
Ózsdi voltam nekik.
Ózsdi?
Nagyon, igen, ózsdi
az
voltam
mi?
Nekik.
Mi a színész?
Sokáig úgy tartották, és ez szakmai körökben is elhangzott, össze is akasztottuk a bajuszt azzal az egyébként remek és derék színésszel, akitől kerülőtön hallottam, hogy a hamon valamikor jó színész volt, csak tökéletesen hülye lett a körúton. És itt a körúti színházakat egy kalap alá véve mondta ezt a dolgot.
Mikor a Madácsban voltál, ez azt jelentette?
Igen. Igen, tehát ő nagyon, hogy ön valamikor jó színész, tökéletesen hülye lett a körúton.
De a hülye mondta az akkor
éppen akkor, amikor éppen, hogy váltottam.
Akkor mentél a katonába, tehát el a körúton.
Nem a katonába, hanem akkor rosszul váltva először elmentem a Nemzeti Színházba, és utána egy boldog pár évet eltölthettem a Radnótin. Akkor már kicsikét járt, ugye vendégszerepeltem a katonában, majd átkerültem úgy a katonába, hogy kértem a Radnóti Színházat, hogy ne ürütsétek ki az öltözőmbe a fiókjaimat, mert lehet, hogy még visszamegyek, de az is, az ott is már vége mindennek.
Szóval az, hogy ózsdi módon játszani, az milyen? Nem is tudom hova tenni.
Egy egyszerű, egy egészen csenevész egyszerű példát mondok. Az egyik próbán, nem mondom melyik színházban, ahol érhetett engem ilyen vád, jogtalanul, de ért, hogy Ózsdi a pasas, egy olyan mondat volt, hogy ott tevékenykedett. Na most nincs a világon, még a szerbeknél sincs olyan máshol hangzó torlódás, ahol egy hangzóból három van egymás mellett. Az ott tevékenykedett. Másként nem lehet ejteni, mint azt, hogy úgy, csak úgy lehet mondani, hogy ott tevékenykedett. Ezt miért mondod te így? Mert így kell mondani. De hogy kell azt úgy mondani?
Hogy
de
kéne?
Ott tevékenykedett. Érzed a különbséget? Igen. Ott tevékenykedett. Ez a dobot. Nehogy belekeveredjen abba a gyanúba, hogy deklamál, hogy túlságosan kipakol mindent. Itt, hogy ne hazudjanak a színészek, sokszor menekülnek egy olyan megoldáshoz, ami az egészen slampos földközeli beszédbe, hétköznapi beszélgetésbe rángatja le a színpadi beszédet.
Pedig a színpadi beszéd nem annál jobb, minél természetesebb?
A színpadi beszédnél rendkívül fontos lenne az, hogy egyáltalán értsük már végre, hogy mit mondott a szerző, mert az nem lenne utolsó szempont. Hogy egy olyan, hát ha azt mondják, hogy Shakespeare a teremtés fele, hát akkor már ennek a felének legalább egy minimális tört részét, hogy értsem, hogy mit mondott a mester. Mert megérni, amellett a sok csindadratta és találékonyság mellett, ami sokszor kíséri ezeket a mostani Shakespeare.
De hogy vannak veled a fiatalabb rendezők? Te így csinálod, rád bízzák az alakítást, vagy pedig van olyan, aki kifejezetten megmondja, hogy hogy csinál?
Néha az az érzésem, hogy úgy tekintenek rám, mint valami balesetre. Tudod? Hogy tudod, az ember, én már voltam itt sajnos, tehát, hogy borzadok tőle, de azért nézem, titkon lopva figyelem azt, hogy végül is hogy történetett ez, mi van az ürgével. Tehát mintha egy ilyen sarkon nézne ki rám, tudod, hogy tudja, ő vissza is húzza magát, meg megint megnéz, valamit megállapít magában, mert olyan sokat, és sokat tudok tévedni, olyan alaposakat, olyan nagyon már nem. Az Isten bocsássa meg nekem ezt a nagy képűséget, de kinéz rám, visszahúzza a fejét, majd még egyszer megnéz, és nem visz a szemének. Uh-huh. Sok, nem tud vele igazán mit kezdeni, nagyon sok nem tud vele. Na aztán én is így vagyok, ővélök.
Igen? Persze. És te is lopva figyeled őket?
Én is lopva figyelem őket. Konkrét példát tudok mondani, amikor egy színházi, nem mondom a színházi előadás nevét, rajongva mentem be a színházamba, a Katonába, és mondtam, hogy feltétlenül nézzétek meg, ez egy csoda. Én az ilyen színházat nem szeretem, de azt az egybetartozást, azt az örömjátékot, azt a maga feláldozását a színésznek az ügy érdekében ritkán láttam, mint amit ott láttam. Mondtam, menjetek, nézzétek meg, magát a témát nem szeretem, de ahogy működik a színház, számomra példaérték. Egy vagy két év telt el, amikor ezt a produkciót szinte etalonnak állították ki. És azt mondtam, így már nem frankó a dolog. Addig, amíg vizsgálat tárgya, és azt lehet mondani, hogy egy csodálatos kísérlet, bementünk egy zsákutcába, és ha van annyi erőnk, hogy lerakunk a zsákutca sarkára egy kólás üveget, hogyha legközelebb arra járunk ide, még egyszer ne forduljunk be, de nyomás tovább mindazokkal a remek dolgokkal, amiket a zsákutcába magunkhoz vettünk, akkor nyomás, hagyjuk ezt az utcát, és menjünk tovább, mert érdemes, mert ezzel a bandával érdemes.
Nemrég felfigyeltem egy figyelemre méltó megjegyzésedre a Klubrádióban Orosz József műsorában, idézlek ismét: egyre többet mondogatom magamnak reggelente félálomban, mit csináltatok az életemmel. Ingerült és ideges vagyok emiatt. Illúzióit fosztottak szét, vagy minek szól ez a mondat?
A Szókratész védőbeszéde, ami egy kicsit megteremtett engem Pesten 7 vidéki év után. Azt még mindig mondom. Azt hittem 89-90-ben, hogy na, itt akkor ezt már többet nem kell előadni, mert eljött az a szép idő, amikor egy felszabadult, boldog, magára talált, öntudatos Magyarország polgára lehetek. Soha aktuálisabb nem volt, megkockáztatom, legalább annyira aktuális, mint a 89 előtti években. Ijesztő, hogy mennyire működik most is, és kénytelen vagyok azt mondani, hogy egy felnőtt Magyarország helyett egy hebehúrigyát látok, látom azt a magam politikai intellektusával az, hogy ez az Európához tartozás kell, de milyen nyomasztó, mennyi mindennek kell itt eleget tenni, és nem feltétlenül jó, hogy azt kell nekünk tenni. Tehát mit tehet egy ilyen kis ország ebben a térségben? Azt hittem, hogy az utolsó egynegyede az életemnek egy felnőtt, magát kihúzott embernek az élete lesz, helyette beláthatatlan rövid távolságokat látok, nem tudom igazán, és a gyerekeim sem igazán tudják tervezni az életüket.
Jutottál arra, hogy mi tehet, vagy ki tehet erre? Miért nézel el ilyen szigorúan?
Nem tudom, hogy mondhatom, de nem akarom igazán mondani, inkább egy kerülőutat teszek, és abból valamennyire meg lehet érteni. Szidom néha azt a helyzetet, hogy hogy létezik az, hogy az értelmiség, vagy egy nem két értelmiség, mert rossz kifejezés, azok az emberek, akik olyan jól látnak rá a dolgokra, hogy létezik az, hogy nem nyilatkoznak? Hogy létezik az, hogy a gyomrukra, az idegrendszerükre hivatkoznak, és nem szólalnak meg
kire
szabatosan?
Gondolsz?
Hogy kire, személy szerint?
Hát igen, mert szeretném ezt érteni.
Kire gondolok? Hogy akik nem merik, nem kell olyan nagy emberekkel gondolni, például én. Miért nem szólok, hogy nem úgy kell csinálni? A színészt volt már úgy, hogy beszéltem politikussal, és mondtam, ha másra nem, hát használjátok arra a mi mesterségünket, hogyha igazán szakszerűen és szabatosan kifejezni, nem is tudjuk sokszor magunkat, de egy velünk született empatikus készségünkkel szinte pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy ez, akit most éppen beemeltek magatok közé a politikába, hogy ez frankó-e vagy se.
Hát ezt jóknak mondod, hát aztán éppen ők rendelkeznének ilyen képességgel?
Igen.
Szóval úgy, hogy a politikai osztályban csalódtál? Tehát nem ilyen országot képzeltél?
Csalódok, abban csalódok, és itt kapcsolódnék vissza a Szókratészhez. Hogy a fészkes fennében lehet megnyilatkozni egy közösség előtt? Hogyan lehet beszélgetni egy közösséggel? Anélkül, hogy az ember magával beszélgetne. Hogy magán végigfuttatná azt a programot, amit kifejezni kíván, amit célba kíván juttatni. Amit, vegyünk csak egy egyszerű témát. Mondjuk más nézetem van egy darab lerendelkezése és próbái kapcsán egy dologgal kapcsolatban. Más nézeteim vannak. Honnan van bennem az a gyávaság, hogy nem bírok megszólalni? És nem bírok úgy megszólalni, hogy az érveim azok pontosak, szakszerűek, rövidek, tömörek legyenek és hatékonyak.
Mert kellene ez egy szervező erő, vagy minek kéne történni, hogy te is megszólalj?
Többet foglalkozni, többet, hogy pontosan fogalmazzak. Itt a pontos fogalmazás hiányzik. Annyit sokszor látok politikusokat, akik úgy beszélnek, hogy komoly gondot jelent, hogy nyelvtaniak helyes legyen a többszörösen összetett mondat. És már sokszor elcsíptem mondatokat, olyanokat, hogy már nem is ott beszél, amit kívánt volna mondani, csak menet közben kénytelen volt korrigálni, mert nem lett volna pontos a mondat szerkesztése.
Jó, de ez ami a politikusokat illeti, viszont az a része talán izgalmasabb, amit az elején mondtál ennek a kérdésnek, vagy erre válaszolva, hogy önmagadat is sokszor korholod, hogy miért nem szólalsz meg, hogy tényleg miért nem szólalnak meg azok, akiknek a szavának súlya lenne. Te úgy gondolod, hogy a te szavadnak súlya lenne egyébként, hogyha megszólalnál gyakrabban? Nem egy címke kerülne a fejedre, nem szakmai, hanem politikai címke, és besorolnának oda, ahová éppen besorolnak, és onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy te
ez
ki vagy,
pontos,
és mit tettél le az asztalra.
Igen, mert valóban van egy ilyen, hogy félek. Hogy félek? Félek attól, hogy valahol majd vizélnek, valahol majd oda tesznek, hogy ez ilyen.
És
félek attól egyszer, egzisztenciálisan is tartok attól, mert hihetetlen, hogy milyen erők dolgoznak. Itt mindenki 10 körömbe kapaszkodik, hogy munkához jusson, hogy magát megvalósítsa. Hihetetlen erők dolgoznak itt, és nincs az az egymás iránti figyelem, mint amit talán korábban tapasztaltam. A szakmánkban, vagy egyáltalán az emberek között. Mindenki űzi önző módon a magáét, és nem figyel jobbra-balra. Nem figyel jobbra-balra. Egyszerűen sokszor féltem, bocsánatot a kifejezés, a tyúkszaros életemet. Nem tolnak-e majd ki velem? Ha túl sokat, ha az embereknek nagy része rendkívül nehezen jut munkához, és ezt már észrevettem, és azt mondom, életlen egy olyan pillanatomban, amikor azt mondom, hogy köszönöm, ezt most nem. egy életre könnyen lehet, hogy ellenséget szerzett magamnak, ő is nehezen szerezte a munkát, és ha én azt mondom neki nem, akkor én egyike vagyok azoknak, aki a nehezen szerzett munkának keresztbe tesz.
Rossz ezt hallani tőled.
Nem is rossz mondani. Erre sem rossz mondani.
Azért jó, hogy itt voltál.
De kösz. Nem akartam ennyire belevonyolódni, mert hát nem. Igen. Ez biztos. Jó, igen, többet kéne magammal foglalkozni, hogy pontosabban fogalmazzak színpadon, magánéletben. Szóval lenne mit itt tenni még magammal.
Igen. Na jó, hát minden esetre köszönöm, hogy itt voltál.
Jó, köszönöm.
Kicsit olyan ritkán lehet téged látni, meg megszólalni is mostanában már úgy méred, hogy mikor szólalsz meg, szerintem az már valamiféle tudatosság, ugye?
Örülök, hogy így tudtunk beszélgetni, ez jól esett, könnyű volt.
Köszönöm szépen.